Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában hosszabb interjút hallhatnak az Egyesült Államokból remek szereplés után hazatért teniszező Marozsán Fábiánnal, emellett nyilatkozik a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke Gyulai Zsolt, és megszólal két úszó, az olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka, valamint az EB győztes Márton Richárd is. Tartsanak velünk! A nagyszabású tervek ellenére is változhat az olimpiai megnyitó programja biztonsági kérdések miatt, mondta az Inforádiónak Gyulai Zsolt, a MOB elnöke. Arról is beszélt, hogy kiemelten fontos lenne a magyar női kézilabda válogatott kvalifikációja. A sportvezetővel beszélgettünk.
A biztonsági hírek azok nagyon változóak. Most ugye a moszkvai terrortámadás után a franciák is legmagasabb szintre emelték. Szóba került az, hogy lehet, hogy a Szajnán mégsem vonulnak fel a sportolók a hajókban, tehát nem lesznek a hajókban sportolók. Ez most egy nagy kérdés, mert azt gondolom, hogy egy igazán formabontó megnyitó ünnepség elé nézünk, de az is igaz, hogy egy procedúra, ami a sportolókat érinti, a faluból kijövetel és a visszamenetel között legalább 8,5 órás ez az egész felvonulás, ami nyilvánvaló egy életre szóló élmény, de aki mondjuk azon a héten versenyez, az nem biztos, hogy kirakja magát ennek a megpróbáltatásnak, de minden szempontból azt gondolom, hogy minden sportoló a saját maga feladatára koncentrál, és jól állunk.
A végső kvótaszám hogyan nézhet ki? Nyilván nagyon fontos lesz a női kézilabda válogatott selejtező tornája, de azért már egyre jobban látszik, hogy mi lehet a csúcs.
Igen, szurkolunk a lányoknak Debrecenbe majd, remélem, hogy egy hasonló az is élünk át, mint a férfiaknál. Nagyon fontos az, hogy ott legyenek a csapatok Párizsban, és minden nap legyen valamiféle olyan program, amikor szurkolhatunk a magyaroknak. Én azt látom, hogy azért túl fogjuk haladni a tókiói kvótaszámot, és ez egy nagyon jó hír. Az az álmunk, hogy majd 28-ra elérjük a 200 kvótaszámot, szerintem jó úton megyünk e felé is, és ez lenne a cél, hogy egy 200 fős magyar csapat legyen majd.
Ehhez pedig megvan már az a cég, amely a ruhákat biztosítja, és nagyjából egy hónap múlva a nagy közönség is megismerheti majd nem a céget, hanem a ruhákat.
Igen, természetesen, ugye ez mindig nagy kérdés, hogy milyen felvonuló ruha legyen. Az utóbbi években azért megfordultak a trendek, előnybe részesíti minden ország a saját hazája gyártóját, vagy olyan céget, ami hazai cég. Mi nem akartunk senkit se kizárni ebből a versenyből. A végső befutó tényleg egy nagy örömünkre, egy olyan magyar tulajdonú cég, aki régóta a piacon van, nemzetközi piacon is van, és nagyon dinamikusan fejlődik, és azért egy ilyen nagy létszámú csapatot ellátni, a különböző méretűeket gondoljunk arra, hogy az RG-stől kezdve a 2 méter magas vízipólósig, vagy a parasportolókon keresztül mindenkit, és itt az egy nagyon jó hír, hogy a Paralimpiai Bizottsággal együtt egyforma ruhában fogunk felvonulni, tehát minden olyan szempontnak megfelelt a cég által szállított ötlet és design, ami elnyerte a tetszésünket, és azt gondolom, hogy egy kényelmes ruha lesz. Természetesen lesz majd nagyon elegáns ruhánk is az olimpiai eskütételre, illetve esetleg a fogadásokra, de ez a felvonuló ruha az mindenféleképpen a kényelmet és az eleganciát fogja szolgálni.
Ha egy kicsit visszatekint arra, hogy hogyan készült az olimpiára ebben a szakaszban sportolóként, bár tudom ugye, hogy vannak olyan sportágak, éppen a kajakkenu is ilyen, ahol még a pontos induló nem dől el áprilisra, de mit kell tenni egy olyan versenyzőnek, aki szinte biztos lehet abban, hogy ott lehet az olimpián, így 3,5-4 hónappal a kezdés előtt?
Igen, ez egy nagyon furcsa dolog, mert mi ilyenkor a válogatóra készültünk, és egyáltalán nem volt az biztos, hogy kiindul milyen számba, hiszen a legnagyobb megmérettetés akkor, aki megnyerte a magyar válogatót, az biztos, hogy nagyon jó helyezést érhetett el az olimpián, de az is nagyon rossz volt, hogy kifacsartuk a 2-3 válogató alatt magunkat egy olimpia előtt. Aki pedig biztos induló ilyenkor egy olimpián, és tudja azt, hogy milyen számba fog versenyezni, az pontosan biztos vagyok benne, hogy semmi mással nem törődik, csak már a párizsi indulással, mindent annak rendel alá, és abból lesz az igazi győztes, abból lesznek az igazán jó eredmények, aki így is gondolkodik, és minden pillanatát ennek rendeli alá.
Ja, nagyon fegyelmezetnek kell lenni. Éppen a napokban jelent meg az a hír, hogy egy magyar vívó ellen akár a holléti feladatok elmulasztása miatt eljárás indult. A doping ellenes szabályok betartása továbbra is nagyon fontos, még akkor is, hogyha a krémből az elmúlt években nagyon kevesen is akadtak fenn a rostán.
Igen, és azért is érthetetlen számunkra az, hogy egy ilyen fajta oda nem figyelés miatt. Mert ha valaki doppingol és lebukik, mert tiltószert használ, az is egy borzalmas dolog, de ott egy teljesen egyértelmű. De itt viszont nyilvánvaló az oda nem figyelésről, vagy a hanyagságról van szó, mert ugye arról van szó, hogy nem jelenik meg, vagy nem tudják azt, hogy hol van, nem tudják elérni.
12 hónapon belül a harmadik ilyen eset szankcionálandó.
Így van, háromszor nem jelent meg, vagy háromszor nem tudták elérni. Ez igen, ez egy nagyon nagy fegyelmet kíván, még hogyha azt is mondja az ember, hogy ez tényleg nonsens, hogy be kell jelenteni azt, hogy mikor, hol vagy, órára pontosan.
De, napi egy órát.
De ez gyakorlatilag együtt jár, aki olimpián akar indulni, annak nagyon fegyelmezetnek kell lenni ilyen téren is.
Gyulai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét hallották. Az interjú után nem sokkal megjelent a Magyar Vívószövetség oldalán a Grand Prix és világkupa győztes Kun Anna nyilatkozata. A párbajtőröző elismerte, hogy holléti mulasztással összefüggő dopingvétség gyanúja miatt eljárás van ellene folyamatban. Mint mondta, jogi képviselője és annak csapata folyamatosan azon dolgozik, hogy bizonyítsa, az ellene regisztrált mulasztások nem önhiba miatt történtek. Kiemelte, hogy elkötelezett híve a tiszta sportnak, és soha nem használt semmilyen tiltott anyagot. Néhány héttel ezelőtt Kun Anna megnyerte a budapesti világkupa versenyt. Most azonban úgy döntött, hogy a folyamatban lévő eljárás és a jogi védekezés sikeréért a friss fejleményekről nem nyilatkozik. Általánosságban azonban beszélt a holléti nyilvántartásról és a hasonló ügyekről Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidoping csoport vezetője. A riporter Kalapos Mihály.
A WADA szabály szerint 12 hónapon belül 3 ilyen sárgalapos figyelmeztetést kapni, tehát nem ott lenni a helyszínen, ahol a sportoló előzetesen megadta, hogy tartózkodik, tehát a helyet és az időt megadja előre, de amikor keresik a dopingellenőrök, nincs ott. 3 ilyen sárgalapos figyelmeztetés a sajnálatosan dopingvédséget alapozhat meg. Nem Magyarországon zajlik az eljárás, a Nemzetközi Szövetség kereste a sportolót, a Nemzetközi Szövetség doping ellenőrei nem találták meg a sportolót 3 alkalommal, és a Nemzetközi Szövetség kezében van az eljárás is, úgyhogy egyelőre még ne beszéljünk dopingvédségről, de minden esetre az eljárás már megindult.
Mert hogy arról van szó, hogy a sportolóknak hónapokkal korábban le kell adniuk, hogy mikor, hol tartózkodnak?
Igen, de ugye bizonyos sportolóknak, bizonyos szinten sportoló sportolóknak, ezt hívják nemzetközi szintűnek, tehát nyilván, aki a világranglista elején helyezkedik el, neki ez egy ilyen kötelezettség. Természetesen erről részletes személyre szóló tájékoztatást kapnak az illető és érintett sportolók, és nekik holléti információt kell szolgáltatniuk. Nem minden 24 óráról kell beszámolni a sportolónak, hanem az edzés idejéről, edzéshelyéről, versenynaptáráról, a rendszeres aktivitásáról, hogyha van ilyen, illetve naponta 1 órát kell megnevezni reggel 6 és este 11 óra között, amikor rendelkezésére áll mondjuk így a doping ellenőrzésnek, tehát úgy ítéli meg, hogy a legalkalmasabb időpont a doping ellenőrzés lebonyolítására. Ezt az 1 órát, ezt nagyon szigorúan és komolyan veszik, ugye az esetek egy jó részében ebben az 1 órában, ebben a 60 perces idősávban keresik a sportolót a doping ellenőrök, ekkor valóban ott kell tartózkodni, ahol a sportoló előzetesen ezt megadta, 3 hónapra előre kell megadni, de bármikor lehet módosítani, az utolsó pillanatig is történhet olyan, hogy valami miatt változik ez az 1 órás idősáv, ez természetesen a sportoló bármikor módosíthatja, viszont ha nincs ott, amikor keresik, akkor ezt úgynevezett sikertelen mintavételnek hívják. Ez egy fogalom a WADA kódexben, és ebből 3-at begyűjteni 12 hónapon belül, az nagyon nem szerencsés, mert dopingeljárást indítanak az emberrel szemben.
Hogyha dopingvédség lesz, akkor ez mivel járhat?
Sajnálatosan eltiltással, ugye minden dopingvédséget eltiltással szankcionálnak, ugye maximum az 2 éves eltiltás, hogy aztán ténylegesen mennyi lesz, minden egyes nem megfelelősséget, minden egyes sikertelen mintavételt külön is megvizsgálnak az eljárás során, megnézik, hogy ott van-e bármilyen mentőkörülmény, természetesen a sportolónak joga van védekezni, részletesen beszámolni arról, mi okozta azt, hogy nem tudott ott lenni az általa megadott helyen és időben, mi okozta azt, hogy nem tudta megváltoztatni ezt a helyet és időt, hogyha a programja módosult, tehát itt azért nagyon sok lehetőség van még, meglátjuk, hogy mi fog történni, de azért amikor már egy ilyen eljárás elindul, akkor azért nagy valószínűséggel valamilyen szintű eltiltás várható.
Tiszeker Ágnest, a Magyar Antidoping csoport vezetőjét hallották. Ötkarika. Pályafutása utolsó évétől függetlenül is elégedett a versenysportban töltött korszakával Kapás Boglárka. Az olimpiai bronzérmes világ és Európa bajnok úszó ugyanakkor bízik benne, hogy ott lehet majd Párizsban, és ehhez már a jövő heti budapesti országos bajnokságon teljesíteni tudja a szintidőt. Először utolsó tervezett meleg égívi edzőtáborozásáról kérdeztük Kapás Boglárkát.
Tenerife a világ egyik legjobb nyaralóhelye a téli, tavaszi időszakban is, de ön mennyire tudta élvezni a kemény munkával együtt ezt az edzőtáborozást?
Hát így magát így a nyaralás részét annyira nem tudtam élvezni ennek, mert hát nyilvánvalóan dolgozni mentünk oda, úgyhogy, de egyébként elmondhatom, hogy elég jól mentek az edzések, nagyon örültem annak, hogy végre tudtam olyan időeredményeket úszni edzésen, amiket már jó pár éve nem, úgyhogy ez mindenképpen biztató. Illetve hát ugye most a nyaralás részére visszatérve azért sem tudtam annyira kielvezni, mert ugye két hétvégénk volt, amikor ugye nincsen edzés, mert a vasárnapi nap az, amikor csak nincsen, és abból az egyikben végig beteg voltam, szóval hogy akkor így most csak egy maradt, de egy közös csapat vacsorán kívül nem csináltunk semmit igazából az edzéseken kívül.
Az edzésekhez egyébként ideálisak voltak a körülmények önnek?
Igen, egyébként, tehát hogy nagyon jó helyszínnek tartom. Egyedül az volt néha zavaró, hogy eléggé szeles ott az időjárás, és annak ellenére ugye, hogy 20-25 fok között volt mindig nappal a hőmérséklet. A szél az elég zavaró volt, hiszen ugye kinti medencében készültünk, és ott, hogyha süt a nap és fúj a szél mellette, azért akkor is tud fázni az ember, főleg én. Úgyhogy ez néha egy kicsit zavaró volt, de egyébként nem panaszkodom, mert megvolt minden adottság ahhoz, hogy jó edzőtábort lehessen csinálni.
A dohai világbajnokságon már nagyon közel volt az olimpiai biztos indulást jelentő szinthez, 500-addal maradt le róla 200 méter pillangón. Hogyan dolgozta fel ezt a helyzetet, hogy végül is jól teljesített, de picit lemaradt?
Igen, ugye ez azért volt nagyon érdekes, mert utólag jobban bosszantott ez, mint előtte, hogyha azt mondják, hogy nem úszom meg. Mert hogy oda mentem, és nem az volt elsődlegesen a célom ott, hogy megúsztam az álszintet, mert én tudtam, hogy nincsen sok munka mögöttem, pár hét edzésből mentünk oda, tehát nagy elvárásaim nem voltak, de nyilvánvalóan meg akartam próbálni, és így, hogy viszont, hogy csak 500-ra voltam tőle, ez nyilvánvalóan egy kicsit idegesített, és az úgy voltam vele, hogy a fenébe már, hogy nem akar ez összejönni, és egy kicsit azt érzem, hogy tovább kell most vinnem emiatt ezt a terhet magamon, amit remélhetőleg jövő héten lepakarok magamról, mert jön az országos bajnokság, és remélem, hogy ott végre összejön.
A Duna Arénában, gyakorlatilag hazai környezetben minden szempontból. Mennyit jelent ez önnek?
Én nagyon örültem, amikor mondták, hogy a Duna Arénában lesz az országos bajnokság, nagyon szeretem azt az úszodát, nagyon szeretek ott edzeni, úgyhogy...
Is.
Igen, ezt akartam pont mondani, hogy azt mondják, hogy gyors medence, és tényleg az, úgyhogy remélem, hogy emiatt is akkor már az 500-od az inkább az én javamra lesz most.
Mennyire tervez az OB utánra? Nyilván utána még lesz nagyjából 2 hónap az Európa-bajnokságig, egy kemény felkészüléssel, és az Európa-bajnokság sem lényegtelen esemény, hogyha valaki a pályafutása utolsó évét tervezi.
Igen, valóban ugye az országos bajnokság után lesz körülbelül 3-4 nap pihenünk, és utána kezdjük is, vagy folytatjuk is a felkészülést. Elsősorban az olimpiára nyilván, és ugye azt megelőzően pedig lesz egy EB. Ami valóban ugye az utolsó lesz nekem, mint Európa-bajnokság, úgyhogy izgatottan várom. Egyébként Belgrádban lesz, ahol az EIOF-on versenyeztem és nyertem ezüstérmet, illetve kicsi ifiként ifjúság Európa-bajnokságon is részt, úgyhogy meg 2-szer is versenyeztem abban az úszodában, úgyhogy azt is várom már, hogy oda visszatérjek sok év után.
Sok nehézsége volt az elmúlt években, de persze azért a teljes pályafutása tekintve a sikerek maradnak meg elsősorban a szurkolókban is. Mikor kerülhet ez mérlegre?
Mérlegre tettem egy ideje magamban, hogy elégedett vagyok-e a pályafutásommal, vagy van-e bennem hiányérzet, és hál' Istennek elégedett vagyok, tehát arra jutottam, hogy ez így rendben van. Úgyhogy pont ezért érzem azt, hogy nincsen akkora nyomás rajta, mint amekkora lehetne akár azzal kapcsolatban, hogy kijutok-e az olimpiára, mert hogy én így is elégedett vagyok, nyilvánvalóan ott szeretnék lenni, és egyelőre nem tudom elképzelni azt, hogy ne legyek ott, de belegondoltam abba is, hogyha esetleg valamiért nem fog összejönni, akkor is boldog életet fogok tudni élni, és szerintem ez a legfontosabb.
Az olimpiai bronzérmes úszó Kapás Boglárka után interjút készítettem a szintén Virt Balázs edző vezetésével dolgozó Márton Rihárddal is.
Azért volt egy kisebb mélypont még a tábor elején, ugye azért világbajnokság után hirtelen ugye a kemény munkába folyni, és utána visszakerülni egy újabb formába. 2 hónap alatt azért nem könnyű. Szerencsére ezt ki tudtuk köszöbölni a Balázsal, úgyhogy jól sikerült a felkészülésként. A végére már szinte repültem már a vízen, hogyha lehet így fogalmazni. Nagyon várom már a bajnokságot, úgyhogy kíváncsi vagyok ebből a formából, mit lehet kihozni.
Az elmúlt néhány nap már a könnyített edzésekről szólt, tehát hogy ilyenkor már frissítette az edzője a tanítványait, többek között önt is?
Pontosan, hát ugye azért sokkal kevesebb az edzés, nagyjából egy órákat úszkálunk már, úgyhogy néha erős edzések vannak, akár laktát edzések, de nem túl komolyak.
Hogyan számol a világbajnoki időhöz képest, a dohai világbajnoki időhöz képest, most így nagyjából 2 hónappal később mire lehet képes 200 pillangón?
Hú, azért ez körülményektől függő is. Eddig jól érzem magam, és remélem azt az időt meg tudom javítani, úgyhogy Balázs is itt motivált engem, hogy akár sikerülne a legjobbomat is megúszni, amiben azért reménykedem, nem lenne egy rossz élmény most itt Duna Arénában akár egy 1.54-2-t úszni, akár így az elejét, egy 1.54 elejét. Úgyhogy bízom benne, hogy sikerül megúszni a legjobbomat. Ugye azért most lesz egy nagy visszatérünk is, ott 200 pillangon, úgyhogy lesz egy jó csatánk.
Világ Kristóf nem szereti, ha beszélnek róla, de nem kerülhetjük meg teljesen. Hogyan éreztem, mennyire volt más az elmúlt néhány hét felkészülése, így, hogy ha még esetleg más mennyiségben, más edzésmunkával is, de ott volt önök között ismét az olimpiai bajnok.
Persze azért neki egy teljesen más felkészülése van most. Igazából teljesen jól alakultak neki, hogy a felkészülések voltak azért olyan edzéseink, amikor közösen akár egymás ellen harcoltunk, hogyha lehet így mondani. Ő azért valószínűleg frissebb is volt, nem, amúgy nem. De nagyon jól sikerültek ezek az edzések, úgyhogy alig várom már, hogy újra versenyezhessünk egymással a Duna Arénába. A bajnoki címért most eléggé nagy csata lesz.
Márton Richárd csapatban Európa bajnok úszót hallották. Óriásit lépett előre Marozsán Fábián, aki a két tengeren túli tenisztorna 9 meccse után a 38. helyre ugrott fel a világranglistán. A 24 éves játékos sztárokat is búcsúztatott, és már most teljesítette éves célját. A hét elején pedig megkezdte az átállást a salakpályás szezonra. Az Inforádiónak szerdán a sajtótájékoztatója után nyilatkozott. A többi között arról is beszélt, hogy innentől nehezebb dolga lehet.
Sok időm nem volt, viszont nagyon örülök neki, hogy végre volt egy szabad hétvégém. Ilyen szempontban nagyon jól jött ez a késő pénteki érkezés és a szombat-vasárnap otthon töltött idő családommal, és volt egy kicsit időm kikapcsolódni, viszont hétfőtől újra edzésbe álltam, megtörtént a borításváltás, tehát nem állhat le a munka, készülni kell a következő versenyre, és remélem, hogy ez is jól fog sikerülni. Néha kell egy kicsi pihenőt berakni, viszont tudom, hogy feladatom van, és ezért dolgoznom kell tovább.
Melyik volt a legjobb mérkőzése ebből a tengeren túli sikersorozatból?
Szerintem több jó is volt, nehéz konkrétan egyet kiemelni, viszont én nagyon élveztem egyébként mondjuk a Szájbot elleni mérkőzést Indian Wells-ben, vagy Miami-ban például a Deminaur elleni meccs, az szerintem egy nagyon-nagyon jó mérkőzés volt. A Rune-t is ide sorolnám egyébként, ami egy villámmérkőzés volt, nagyon jó napom volt, minden úgy jött össze, hogy én akartam, ezeket mindenféleképpen ide sorolom.
Hol volt a legerősebb a Flow-önben?
Talán a Szájbot elleni mérkőzésen, meg a Rune elleni mérkőzés, ugye ezek eredményben is viszonylag simábbak voltak, viszont ott szerintem nagyon egybe voltam fejben, fizikálisan, taktikában, minden adott volt, és jó napom volt, és minden úgy sikerült, ahogy én akartam.
Mi kellett ahhoz, hogy kilábaljon a téli nehézségekből, hogy a légúti fertőzések nehezítették a helyzetét, és így rendes alapozást nem is tudtak végrehajtani az edzőjével?
Így igaz, ez egy nagyon nehéz időszak volt. Bíztunk abban, hogy amilyen munkát elvégzünk, az előbb-utóbb ki fog jönni. Én azt gondolom, hogy most már azért a nagy részét bepótoltuk, és próbálok még keményebben edzeni, hogy ilyen problémám ne legyen. Sajnos nem kerültek el a sérülések, betegségek. Ez ezzel jár. Igazából rengeteget repülök, sok emberrel találkozok, nagy a terhelés is. Remélem, hogy most itt ez a pár nap ez megint segíteni fog abban, hogy jó állapotban tudjak majd kiállni erre a salakos szezonra, erre a következő 4-5 hétre. Minden jobb állapotban tudjak végigversenyezni egy ilyen szezont.
Óriási megállás ugye a szezon végéig nincsen, és lesz még egy különlegessége ennek az idénynek, a Párizsi Olimpia. Milyen szerepe van az olimpiának az ön évében? Egyáltalán mennyire tartja fontosnak, hogy nem minden teniszező priorizálja?
Azt gondolom, hogy nálam sem ez a fő verseny, viszont nagyon fontosnak tartom, hogy viszonylag fiatalként egy ilyen nehéz sportágban, mint a tenisz, ki tudok jutni. Ez egy fontos momentum szerintem az én karrieremben, és szerintem a magyar teniszkedvelőknek és a saját hazámnak is, tehát mindenféleképpen szeretném Magyarországot képviselni, és remélem, hogy ez sikerülni is fog. A versenynaptárban benne van, nekem ez tervben, tehát szeretnék ott játszani, és remélem, hogy tudok ott is mérkőzést nyerni, és még jobb eredményt elérni.
Az egyesbeli előretörés mellett marad-e energia, vagy lesz-e bármiféle fókusz a páros meccseken?
Ugye ezt mondtam is, hogy az éven szeretnék több hangsúlyt fektetni a párosra. Sajnos nehéz egyébként páros partnert találni, és eddig nem volt túl jó a ranglistám az, hogy párosba beférjek. Tehát azt mondja az ember, hogy 50-60 körül vagyok a világon, az már milyen jó, de pároshoz ez még mindig kevés. Ugye ott a páros ranglistát is figyelembe vesznek, meg egyénit is. Nehéz olyan játékos találni, akinek vagy ugyanolyan jó, vagy jobb a ranglistája, mint nekem egyéniben, és akar párosozni is, és mind a ketten ugyanazt a versenyt játsszuk, mert remélem, hogy ez a közeljövőben kicsit alakulni fog jó irányba, és tudok majd egy-két versenyen játszani. A fókusz még mindig az egyénin van, de ha tudok, akkor a nagy versenyeken szeretnék majd párosban is elindulni.
Mennyire érzi azt egyébként, hogy az ellenfelek más szemmel néznek önre?
Azt gondolom, hogy talán most már jobban figyelnek rám, ami egy picit hátrány ebből a szempontból, viszont elképesztően jó érzés, hogy most már számolnak velem ezek a játékosok, viszont továbbra is teljesíteni kell, meg kell őket lepni, valahogy mérkőzést kell nyerni, és remélem, hogy erre lesz még lehetőségem. Örülök, hogyha oda tudok kerülni a világ elitbe még jobban, és még előrébb, úgyhogy ez határozottan cél, hogy megnehezítsem a dolgokat.
Ad nyugalmat ez a mostani előretörés a salakpályás szezonra? Tehát, hogy olyan nagyot nem eshet vissza a terveket, amelyeket az év végén kitűztek már így március végére, gyakorlatilag elérte, sőt felül is múlta.
Így igaz, ezeket a célokat sikerült elérni, viszont azt gondolom, hogy rengeteg olyan apró dolog van még a karrieremben, amit szeretnék elérni, nem csak eredmény szempontjából, tehát itt taktikailag, fizikálisan, mentálisan nagyon sok dolgokban lehet fejlődni, és kell is előrelépnem, és ezen dolgozunk is. Nem dőlhetek hátra, és nem mondhatom azt, hogy akkor innentől kezdve nem kell csinálni semmit az évem, viszont van nagyon sok megvédendő pontom, ha azokat nem védem meg, akkor hátrébb csúszok, ami problémát jelenthet, és azt nem szeretném. Éhes vagyok ugyanúgy a győzelmekre, új versenyeken tudok játszani, úgymond szeretném magam egy picit bebiztosítani ott, amikor nincs védendő pontom, akkor egy picit pontokat szerezni, hogyha véletlenül valahol nem úgy jön ki a lépés, akkor mondjuk azt idézőjelben, hogy biztonságban érezhetem magam egy picit, úgyhogy ilyen lesz ez a salakszezon is, elértem azt a célt, amit kitűztünk, viszont teljesen más lesz, mint a kemény pályás szezon itt az elmúlt pár hónapban. Lehet, hogy ugyanúgy jó sorsolásom lesz, lehet, hogy nehezebb sorsolás lesz, de ki tudom használni, lehet, hogy jó meccseket fogok tudni játszani, teljesen más lesz, nem lehet szerintem ezeket összehasonlítani, mindig alkalmazkodni kell a körülményekhez, az ellenfelekhez, a játékhoz, és a lehető legtöbbet kihozni magamból.
Ugye, hogyha már valaki a legjobb 50, különösen a legjobb 40 közé kerül, az tenisz életben valahol sztárnak számít. Mennyire készült fel erre a szerepre, és akár lehetnek-e változások a kommunikációjában, a viselkedésében? Kell-e ezen alakítani, vagy járja a saját útját?
Továbbra is szeretném a saját utamat járni, szerintem erre nem lehet felkészülni. Persze van arra példa, hogy az ember mondjuk egy profi sportolót tud követni esetleg, vagy ha a saját sportágában van olyan játékos vagy játékosok, akik már kitaposták ezt az utat, akkor ők tudnak segíteni. Nálunk azért nem igazán van ilyen, tehát hogy ezért is vagyok úgy, hogy a saját utamat járom, szeretnék mindent én magam kijárni, kitaposni ezt az utat, és a lehető legtöbb dolgot megtapasztalni. Remélem, hogy ez motiváció a mögöttem lévő játékosoknak is, és remélem, hogy minél többen kezdenek el teniszezni. Szeretem egyébként ezt a sok megkeresést, hogy interjút kell adni, hogy képet kérnek esetleg a rajongók, a szurkoló, tehát ez nagyon jó érzés, és szerintem erre nem lehet felkészülni, tehát ez jön, ezt meg kell szokni, és ez valakinek vagy megy, vagy nem, én azt gondolom.
Marozsán Fábiánt, a teniszvilágranglista 38. helyezettjét hallották. Már a véget ért az ötkarika. Következő műsorunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi magazinjainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.